Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a Kemény Dénes vezette vízilabda válogatott sporttörténeti sikereit járjuk körül. Az 1997 és 2012 közötti időszakban zsinórban három olimpiai aranyérmet nyert csapat kulisszatitkairól Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót és a sikeredzőt, Kemény Dénest kérdezem. Szoktatok ti álmodni a sikerekről, az együtt töltött évekről? Vagy kész vége lezárult, ez már nem tér vissza még álmotokra sem?
Biztos volt ilyen egyébként, hogy álmodtam a múltról, vagy valami kemény edzésről esetleg, de nem jellemző egyébként, nem igazán szoktam gondolni se.
Azt rá, furcsa, csak, hogyha
nem tudom, nekem nem olyan furcsa, nekem valahol természetes igazából. Akkor jövök rá mindig, hogy ki vagyok, vagy ki az a személyiség, aki vízilabdázott, amikor így szóba jön, vagy amikor mondjuk megjelent a filmünk, akkor sokat kellett beszélni róla, és akkor az ember úgy visszagondol rá, hogy mégis azért nagy dolog volt, amit így megcsináltunk együtt. Nagyon szerettem ezekkel a fiúkkal együtt játszani, mert nagyon tiszteltem őket, és felnéztem az összesre.
De ez mi múlik? Tehát az mi múlik, hogy a Benedek Tibor mondta azt tudomásom szerint neked az aténi döntő után, hogy az a különbség, mondta Benedek, hogy mi nagyon szeretjük egymást.
Ez nálunk valahogy teljesen természetesen alakult ki, tehát semmi erőlködés nem volt benne. Nyilván ugye a juniorokkal mi nagyon régen együtt, hát mi együtt nőttünk föl ott 6-7, és együtt nyertünk meg mindent a junior korosztályba, úgyhogy mi már ott nagyon összecsiszolódtunk, és ott megszerettük egymást. Nem tudom, ez szerencse is szerintem. Szerencse is, intelligencia kérdése.
Tiltakozik Dénes.
Pici szerencse mindig kell.
De hogyha egy olyan játékos került be közétek, aki mondjuk játéktudása alapján megkérdőjelezhetetlen helyet vívott ki, de az emberi kémia az nem kapcsolódott ehhez a társasághoz, akkor mi volt, ha volt ilyen?
Én azért integettem az előbb a szerencsével szemben, egyébként nyilvánvalóan szerencse is volt, mert azért ők tudják, nem tudom, de voltak olyan személyi döntéseim, amik nem okvetlenül közvetlen sportszakmai döntések voltak, hanem inkább sportemberi, és én megkíméltem olyan próbálkozásokat, tól a csapatot, hogy egyik-másik játékos esetében most sikerül majd beilleszkedjen, vagy nem, föl tudja venni ezt a légkört, ezt a ritmust, ami ennyire nyerő volt ő köztük, meg ennyire jól érezték magukat egymás között. Tehát azért ezek a dolgok annyiban nem véletlenek, hogyha te erre ügyelsz, mint vezető, mint főnök, mert ugye a döntéseket nekem kellett meghozom, hogy ki kerül be, ki nem, és esetleg tudás alapján oda érdemes játékos mégse került be, akkor ezt ők tudták, nem tudták, de az én esetemben az fontos volt, hogy ne kockáztassam meg, hogy ez a légkör megváltozzon.
Mert te azt mondtad, hogy olyan játékosokkal tudtál együtt dolgozni, és olyat engedtél a csapatba, akit te emberileg szerettél.
Az egy ilyen személyes problémám volt. Az nem volt elvárható, hogy azért, mert én szeretem őket egyenként, ők egymást is szeressék. De az elvárható volt tőlem, hogy olyat semmiképpen ne hívjak be, akit nagy eséllyel nem fognak szeretni, és az egy belső feszültséget kreál.
Mi van, ha fenomén?
A csapat nyer, nem az egyén. Lehet, hogy egy olyan fenoménnel, aki viszont ezt az előbb a Tamás által szépen leírt belső egyensúlyt megborítja, akkor nem nyer a csapat. Az, hogy én egyébként nem akartam olyan játékost, akivel nekem sportemberi problémáim vannak, emberi problémáim, az én kényelmemet is, az én saját lelki kiegyensúlyozottságomat is szolgálta. Az ő érdekük is volt, hogy én kiegyensúlyozott legyek. Meg úgy gondoltam, hogy nem tudom eljátszani egy olyan játékosnak, aki az én szememben emberileg, sportemberileg nem odavaló, hogy én őt pont úgy szeretem, mint a társait, akkor viszont nem is fog jól játszani, mert akkor ő ezt nem fogja tudni jól kezelni, úgyhogy jobb a békesség, inkább nem volt válogatott.
Azt mondja Dénes, hogy egy személyes döntést kell hozni. Megkérdezett ő bármikor is titeket, a hangadókat?
Miről?
Személyes döntésekről,
taktikáról. Na most erre kíváncsi vagyok, hogy ezt most emlékszik-e és elmondja.
Meg szerintem pár játékossal biztos, hogy megosztott bizonyos gondolatokat, vagy dilemmáját, hogy nyilván a döntést azt ő hozta mindig meg, de akiben talán jobban bízott, azokat szerintem néha megkérdezte, mert nyilván jobb több véleményt is, más nézőpontokat is figyelembe venni, főleg rutinosabb játékosoktól.
A te súlyoddal, tekintélyeddel, ha nem értettél egyet, egyszer-egyszer Dénessel, te oda mentél hozzá, és mondtad neki?
Nem, hiszem, hogy ilyen nem. Olyan volt, olyan lehető volt, hogy tehát a Dénes nyilván tudta, hogy nekem elég lett volna 6 kilométer helyett 3 kilométert úsznom, mert ugyanúgy tudtam volna jól játszani, de ezt nem tehettük meg nyilván a csapatban, hogy külön ússzak egy medencében.
Sőt, felajánlottam egyszer, amikor láttam, hogy hullafáradt, és azt mondta, hogy nem, mert mit szólnak a többiek. De egyébként 6 kilométert nem úsztunk soha, mert én azért játékos fejjel is gondolkoztam, én kitaláltam.
Egy nap mondjuk összesen két.
Egy nap alatt előfordult, az is ritka.
Mondjuk 4-5 volt a max, 4 kilométer.
4 kilométer körül úsztunk egy óra alatt, abból volt 2,5 kilométer az intenzív, más edzőknél sokkal többet kellett úszni. Én igyekeztem olyan edzésmódszereket felelni más ebbe tapasztaltabb edzőktől, vagy magam kitalálni és kipróbálni, hogy minél kevesebb idő alatt, minél kevesebb lelki terhet okozva a játékosoknak, ugyanazt a fizikai állapotot elérjük. Egyébként amiket mi megbeszéltünk, az inkább ilyen, tehát nem személyi kérdések voltak. A személyi kérdésekben, még amikor egyszer kérdeztem meg a Tamást, és a szobatársa az a Benedek Tibi volt Szombathelyen, személyi kérdésben, hogy milyen megérzéseik vannak, és visszautasították, hogy válaszoljanak.
Miért utasítottátok vissza?
Nem is emlékszem.
Nem emlékszem el.
Bementem délbe a szobába, hogy látjátok, hogy két poszton is nehéz lesz a döntés. És ez egy Európa-bajnokság előtt volt, ami meg az előbb említett olimpia előtt volt, tehát ez egy fontos döntés volt, és mondtam, hogy este majd visszajövő, gondolkozatok. Meg se jelöltem a két posztot, de hát lehetett látni, hogy két poszton túl nagy a konkurencia egymás közt. És akkor este mosolyogva vártak, hogy döntsd el egyedül, mindig jól döntöttél. Ez volt a baráti gesztus a részükről, de egyébként ezen kívül sose kérdezte meg, megkérdezheted te a játékost, hogy ki legyen a cserekapus két kapus közül? Nem kérdezheted meg, nem vállalhatja ennek a felelősséget, hogy ő dönti el.
Téged ez valaha is, akár egyszer is nyomasztott úgy, hogy az már nagyon terhes volt?
A döntés?
A döntés, az egyszemélyes döntés.
Az nagyon sokszor nyomasztott, a lelki része szakmailag, hogy most melyik két játékost választott háromból mondjuk egy posztra, az egy egyszerűbb döntés, mint a sportemberi része. Sportemberi sorsról hozó döntést. Tehát a lelki rész, ezt az a Török Laci rádiós kollégád mondta rám, hogy ilyenkor éveket tudtam egy hét alatt öregedni, amikor közeledett a dátum, hogy le kell adni a 13-at. Én még egyszer beszéltem a Tamásról személyi döntéseket, de már bőven utána voltunk, tehát már megszületett a döntés. Az egyik olimpiát megelőzően meglepetés szagú volt ez a 13-as lista, amit nyilvánosságra hoztam. Ők is akkor tudták meg, mint az érdekelt játékosok, mert ő is érdekelt játékos volt. És néhány nappal később azt mondta nekem, lehet, hogy bíztatni akart, nem tudom, lógott épp az orrom, de azt mondta, hogy ő nem lepődött meg, hogy én ezt a döntést hoztam, és akkor ez nekem annyiban megnyugvás volt, hogy igaz, hogy meglepetésszerű volt az a 13-as lista, hát de legalább egy fontos játékos az egyetért velem.
Jól láttad akkor a szituációt.
Akkor egyszer.
De annak volt köszönhető, mármint ennek a nehéz személyi döntéseknek, hogy egyszer ez az egészséged rovására is ment, emlékeim szerint.
Így van, de igazából az következmény volt. Amikor nem ment az egészségem rovására, akkor is szorongtam. Akkor is napokon keresztül nehezen aludtam, stb. Hát elmondasz 13 nevet, és ott ül szemben veled további 5 játékos, aki nem hallja a nevét, és ráborul a világ fájdalma, és én okozom. De nem lehet 18 nevet beírni kisbetűvel a 13 sorba. Azt úgy kell leadni, és ez a döntésed utána nem megmásítható, és aztán menet közben majd kiderül, hogy a döntésed helyes volt, és az eredményjelzőtábla visszaigazol, de a lelked mélyen soha nem igazol vissza. Én most se tudom, hogy azok a játékosok, akik csalódtak, mert nem kerültek be egyik vagy másik olimpián, ha ők is ott vannak, akkor ugyanúgy nem nyerünk-e.
Tehát az arany se. Találkozol velük.
Igen.
Ezek milyen viszonyok?
Hát ez változó, van akivel zökkenőmentes, van akivel nehezebb, összességében kultúrált, de én nem is várom el, hogy valaki pont úgy nézzen rám egy ilyen döntésemet követően, mint azt megelőzően, amikor még abba reménykedett, hogy ő is esetleg egy fontos világversenyen a csapatnak a játékosa lesz. Ezt teljesen megértem emberileg, hogy ő engem nem tud utána úgy kezelni. Elfogadtam a szövetségi kapitányi feladatot, akkor ez ezzel jár, és akár azzal is jár, hogy valakivel hosszabb távon, nem azt mondom, hogy megromlik, de megváltozik a viszonyunk.
Mennyire volt akkor nagy a baj? Akkor intenzív osztályra kerültél, vagy mi volt a baj?
Nem kerültem intenzív osztályra.
Az én voltam, de.
Kerültél?
Nem. Nem kerültem intenzív osztályra. Volt a budapesti Európa-bajnokság után, amikor ugye olyan nyomás alatt játszott a csapat, meg én is olyan nyomás alatt edzősködtem, utána még elmentünk Fukuokába, kaptunk egy még nagyobb pofont. Ugye mindez azt követően jött, hogy előző két évben 4 aranyérmet nyertünk, majd utána Pesten bronzérem, Fukuoka 5. hely, és akkor volt egy ilyen lábon kihordott szív elégtelenségem, amit úgy vettem észre, hogy fölmentem a magasra, és azt lihegtem 2 percig, ami ugye nem egy hatalmas fizikai megterhelés, ez a 10 lépcsőfok. Rendbe jöttem hamar, aztán kiderült, hogy igazából nem is találtak semmit, csak olyan vérértékek változtak meg, amik arra utaltak, hogy volt valami fibrilláris elhalás az izomban, azóta jól vagyok, pedig most már 20 nem tudom hány év telt el azóta, de hát az egy nehéz időszak volt, nem hagyták minket rendesen megünnepeljük a Sydney-t, életünk első olimpiai aranyagot, mert október 1-én volt a döntő. Azonnal kezdődött a klubszezon. Nagyon korán volt a EB Pesten, tehát előtte se tudtunk egy kicsit kikapcsolódni. Pár hét volt a felkészülés, és kijött 8000 ember, mint hogyha elmész egy tele a bukszáddal egy drága étterembe, hogy milyen finomat fogsz vacsorázni, körülbelül így jött ki a 8000 ember, itt van a világverő csapat, itt majd most szépen megünnepeljük az aranyérmet. Hát csak ugye rajtunk kívül voltak ellenfelek is.
Te hogy bírtad a nyomást, Tamás? Hasonló helyzetben, nyilván nem feltétlen egészségügyi problémára gondolok, de volt olyan, amikor azt érezted, hogy ez túl nagy. A teher, a kifeszítettség, az elvárás.
A szárazföldön biztos, hogy voltak ilyen pillanatok. Nyilvánvalóan, például amit a Dénes mondott, hogy a 2001-es EB az egy nagy teher volt, mert ott tényleg 24 év után lett olimpiai bajnok a csapat, és rákövetkező évben Budapesten nyilvánvalóan elvárták az aranyérmet, és ott egy picit talán lehetett rajtunk érezni azt az idegi fáradtságot, vagy azt a túlzott nyomást, hogy ott teljesítenünk kell, de alapvetően szerintem a stresszt úgy elég jól bírtam olyan értelemben, hogy a vízben el tudtam felejteni, tehát ott valahogy nem éreztem a tét nyomását, tehát nem a tét szituációkat kifejezetten szerettem, tehát a Dénes tudja legjobban, hogy ezeken a gála meccseken mindig borzasztóan játszottam, meg egyszer nem tudtam odafigyelni, mert nem
meg
volt
a sima meccseken is.
Meg a sima meccseken.
Könyörgött, hogy hadd üljön ki mellém.
Igen, de amikor volt valami tét, amikor tudtam, hogy fontos az, hogy most lőjek egy gólt, vagy szerezek egy labdát, vagy adjak egy
paszt. Vagy hármat.
Vagy bármit, vagy hármat, háromból. Akkor szerintem nagyobb részt tudtam teljesíteni. Nagyon sokszor nem hoztam magamat, tehát nyilvánvalóan nagyon sok meccset játszottunk, és nagyon sokszor a csapattársaim, az egész csapat, nyilván a Dénesre együtt húztak ki a csávából, valamikor én húztam őket ki, tehát hogy ez egy ilyen, úgy szépen eloszlott a teher szerencsére, tehát nagyon sok jó játékos volt.
De ez mi múlik szerinted, hogy az igazi nagy téthelyzetekben, te nem hogy leblokkolnál, hanem megsokszorozza a teljesítményed, a jelenléted, a hatóerőd?
Nem tudom, szerintem egyébként ez nagyjából azért majdnem mindenkire igaz volt. Tehát
a nagy játékosokra, úgy érted? Tehát aki ezen a színvonalon
igen,
játszik.
És azért ott volt egy pár nagy játékos. Nem tudom, hogy erre születni kell, vagy ez önbizalom kérdése, hogy már megérted már azokat a szituációkat, és tudod, hogy be fogod lőni azt a bizonyos helyzetet.
Mikor izgultál a legjobban? Fel tudsz-e idézni?
Minden meccs alatt egyébként izgulok.
Úgy értem, csak mondok egy példát. Lehet, hogy erről mi már beszéltünk. Az athéni döntőben, amikor odaállsz 5 méteres lőni. Tehát az szerintem, az tényleg olyan pillanat, hogy meghatározza az életed. Ha bemegy, akkor minden megvan.
Hát az látszik a gólölőn, hogy ott azért fontos volt számomra is.
Igen, kicsúszott egy 4-bet is.
És igen, tehát nyilván ott az embernek nincs ideje izgulni, mert oda kell állni, be kell lőni. Egy 10 másodpercig belegondol, hogy annak mekkora tétje van annak a lövésnek, de megpróbáltam arra koncentrálni, hogy ne laposan lőjek. Ennyire gondoltam, nem akartam laposan lőni, mert általában téthelyzetben a kapusok laposan mennek ki, és ezért föllőttem a fülem elé, úgyhogy az az sikerült. De szerintem a vízben az ember nem tud izgulni annyira, mert akkor annyira dolgozik az adrenalin, és annyira koncentrál, annyira fókuszban van, hogy akkor nem tudsz izgulni. Viszont meccs előtt minden meccsőt izgultunk.
Tehát mivel járt?
Hát, hogy jártunk ki a WC-re meccs előtt, tehát, hogy izgulsz baromira, tehát, hogy lámpalázas vagy, hogy feszült vagy, hogy alig várod, hogy elkezdődjön a meccs. Nálam általában úgy volt, hogyha beugrottam a vízbe, akkor minden megszűnt. Tehát akkor megszűnt ez a nyerési kényszer, megszűnt az, hogy jól kell játszanom, a nyomást nem éreztem. Akkor én már ott jól éreztem magam, mint hal a vízben.
Mondtatok valamit? Ő esetükben is, meg szerintem az enyémben is, hogyha nem volt meg ez a feszültség a meccs előtt, az utolsó fél órában ez az erős feszültség, akkor nem is tudtunk jól teljesíteni. Tehát ez kellett ahhoz, hogy utána átmenjen abba a pozitív energiába, amit meg utána beleteszel. Játékosként is így voltam, én nem a beugrás pillanatában szűnt meg bennem a feszültség, hanem a bemelegítés végére. Mire a bíró fújt, már nyugodt voltam, és utána már tudtam darálni. Edzőként pedig érdekes volt, hogy meg volt a feszültség, és körülbelül 2-3 percnek el kellett teljen a meccsből ahhoz, hogy történjenek olyan dolgok, hogy be kell avatkozzak, és akkor viszont nekem is attól kezdve zakatolt a munka az agyamban, hogy dolgozom a parton. Nézem, hogy mi történik, változtatok valamin, mikor kit cserélek, és a többi, és a többi. És abban biztos vagyok, hogyha ő nem feszült a meccs előtt, akkor végigjátsza a kesztyűbe, mint egy lord a mérkőzést, és jól kikapunk. Tehát nem ez volt az elképzelésünk, meg a terv. A terv az volt, hogy nyerünk, ahhoz pedig ez kellett.
Nálam ez úgy működött egyébként, hogy én már csak azért is nem gondolkodtam egy lövés előtt, mert nálam valahogy ez így ösztönösen működött mindig, hogy nem terveztem el, hogy most el fogom lőni, hanem megkaptam a labdát, és egyszer csak ellőttem. Talán én sem fogtam föl, hogy most el fogom lőni, de ösztönből jött minden, és nem tudtam, nem volt időm gondolkodni, tehát nem is tudtam izgulni rajta, hogy most ellőjem, ne lőjem el, minden úgy jött magától.
Egyszer azt mondta nekem egy olimpiai bajnok, engem az nagyon megrendített, megkérdeztem tőle, jött haza az aranygéppel, föltettem valami nagyon bugyut a kérdés, hogy hát ez milyen érzés, átélje. És azt mondta, hogy a gyerekkorától erre készült, és nem olyan. Tehát ő még az extázist, a katarzist.
De nem vízilabdás?
Vízilabdás
volt. Vízilabdás volt. És a mi csapatunkból?
Igen. Nem élt át. Neked ez megérkezett azonnal, vagy nektek? Nem. Hogy ez 2 héttel később jön, vagy évekkel később jön?
Lehet, hogy évekkel később jön.
Nekem Sydneyben abban a pillanatban, sőt, 3 perccel a meccs vége előtt, amikor fölfogtam, hogy olimpiai bajnokok lettünk, én nekem minimum akkora élmény volt, mint amit gondoltam, hogy lesz. Igazából el sem nagyon mertünk játszani a gondolattal, hogy meg lesz. Az arany előtt meg akartuk először nyerni. Én erről nem tudok, hogy valakinek csalódás lett volna az élmény. Az első olimpiai arany átélése.
Szerintem nem.
Még a másik
nem csalódás is van, csak hogy nem csak olyan, mondta, mint hogy várt.
Így van. Ez, az még nem érkezett meg, és azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy ott könnyek közt zokogni fog, és azt mondja, hogy atya úr.
Nekem ez a harmadik után volt, ott tényleg sírtam már a vízben, mert akkor úgy éreztem, hogy ez tényleg sporttörténelem. Az hát elsőre nem emlékszem, baromira örültem, óriási megkönnyebbülés volt, a dobogon nagyon jó érzés volt állni, de szerintem lehet, hogy azért nem érezzük abban a pillanatban, mert sokkal többet ér, vagy sokkal szebb az út, amíg odaérünk a...
Igen, meg a döntőbe végig vízilabdáznod kell, nincs időd érzelmeiddel foglalkozni, amíg le nem fújják. Ha nem vízilabdázol, hanem az olimpia aranyra vágysz, akkor megvernek. Az nyer, aki ugyanúgy tud vízilabdázni, mint egy edzőmeccsen lenne. És az USA meccsnek ugye az volt a kulcsa, hogy akkor fog a jobb csapat nyerni, hogyha csak pólózik, nem pedig olimpiai döntőt játszik. Na most mindezt az olimpiai döntő alatt kell megvalósítani, hogy ne gondolja arra, hogy ez egy olimpiai döntő, hanem teszed a vízilabda tudásod szerinti dolgodat. És ezért lett aztán végül fölöröltük őket, és sima.
Te már ott a medencébe megkönnyezted mindezt? Mm. Amikor leért, hogy ez megvan?
Pekingben, igen. Igen, utolsó. Talán még volt hátra egy 10-15 másodperc.
És benn voltál a vízbe?
És benn voltam a vízbe, éppen kivételesen. És ott maradtam az amerikai kapu előtt, akit én fogtam amerikai játékossal, és ott így melleztem, ilyen a nyugdíjasok szoktak hitet fejjel, és akkor már számoltak vissza a parton, már gondolom a DNS vette ki a zsebéből, ami benne volt, hogy majd be fog ugrani, meg a többiek, apu, meg a stáb. Én meg ott ilyen, nem tudom, elérzékenyültem, és akkor valahogy leesett, hogy úristen, 3-szor egymás után ezt meg lehet nyerni. Az elképesztő érzés.
Igen, semmi
elképesztő érzés.
Az ilyen eufória volt.
De ráadásul magát az olimpiai aranyat semmihez nem lehet hasonlítani. Tehát hiába óriási dolog egy VB arany, hiába óriási dolog egy EB. Az olimpia a vízilabdában az összehasonlíthatatlanul nagyobb dolog. Igazából azóta szembesülünk szerintem ennek az értékével, hogy eltelt már 4 olimpia, és a 4 olimpia alatt egy, az az egy bronzérme volt a magyar vízilabda válogatottnak, 3-szor még érem sem, és az az egy is bronz, az mi az aranyhoz képest nyilván gyengébb, mert egyébként becsületre méltó. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges eredmény.
Pekinget te is megkönnyezted, ugye?
Én megkönnyeztem mindegyiket, mert általában egy 4 órán 20 percen belül odafértem a telefonomhoz, már a lefújást követően, és mindig a Fecsó volt az első, akit
felhívtam.
Igen. Aki viszont azt mondta, hogy fantasztikusan játszottatok, miközben tudom, hogy nem nézte, mert nem bírta nézni. Később nézte meg, de elérzékenyült a hangja. Na most te beszélsz egy megnyert olimpiai döntő lefújását követően az édesapáddal, akinek elérzékenyült a hangja, akkor azt te is megkönnyezed. Tehát, hogyha addig egyébként úgy tartod magad, akkor ez megérkezik. De nem olyan nagy baj, hát kibírjuk. A Székely Éva nénitől tudjuk, hogy győztesnek szabad.
Ti egymás előtt mertetek ilyenek lenni? Elgyengültek, sebezhetőek? Vagy azért ez egy munkahely volt, egy profi csapat, és a teljesítmény volt mindenek előtt, minden más az másodlagos?
Úgy gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy őszinték voltunk nagyon. Tehát az Énes ismert már, és mindig látta, hogyha valami kiül az arcomra, akkor az mit jelent. Azt is éreztem, hogy nem akart a csapat előtt nagyon leszúrni. Nyilván odaszólogatott, vagy mondott egy pár olyan szót, vagy mondatot, ami hatásos lehet, de inkább aztán ezt úgy nézszemközt megbeszéltük, hogy Tamás, inkább figyelj oda, mit tudom én a csapat előtt, azért ezt ne csináld így, vagy úgy. Azt mondom, hogy az őszinteség az jellemző volt szerintem, hogy így meg tudtuk mondani a másiknak, hogy éppen mit gondolunk.
Kritikát is adott esetben.
Kritikát is.
Persze. Egyébként én is egy érzékeny srác vagyok, vagy voltam, és rajtam látszott is, és volt, hogy ők segítettek, ők támogattak engem, mert látták, hogy bizonyos szituációkat, bizonyos helyzeteket nehezebben viselek, és jobb lenne, hogyha hamarabb kiegyenesedne.
Hogy tudtak ők neked segíteni?
Hát az, hogy egyfelől nem nehezteltek.
Bejöttük a helyzeteket.
Például, hogy fogták, és akkor elkezdtek jobban játszani, az nagy segítség volt, de nagyon sok olyan módon, hát azért mi azért sokat össze voltunk zárva, azért amikor érezték, hogy szükségem van támogatásra, akkor támogatóan viselkedtek. Volt egy-két jópofa megjegyzés, az kicsit, hogy oldódjon a feszültség. Nyilvánvaló nekem is részem volt az, hogy az eredmény eléréséhez meglegyen a feszültség, és ez a feszültség ez nem mindig volt szépen látható volt, hogy a feszültséget okozhatott. Mindannyian nagyon sokat változtunk. Nyilván, amikor megérkeznek az első elért céljaid, attól kezdve a környezeted is megváltozik veled szemben, tehát elkezd nyaggatni a média, uszoda légköre, elkezdenek irigyelni, és a többi, és a többi. Egyre természetesebbnek veszik, hogy te mindig jól teljesítesz, ez egy plusz terhet, plusz feszültséget hoz, és ez mindenkin kialakít változást. A múltkor Gergely Pistával beszéltünk, hogy erről, hogy azt mondja, hogy ő úgy tudta, amikor bekerült a csapatba, az ugye a 6.-7. év volt, amikor a csapattag lett, hogy én korábban más voltam, és hogy ő neki abban nem volt szerencséje abba részt venni. Persze, de korábban nem csak én voltam más, mindannyian mások voltunk korábban. Nekem sosem esett olyan nagyon jól a lelátóról nézni egy klubmérkőzésen, hogy az én válogatott játékosom például nem viselkedik szépen a játékvezetőkkel, mert ő már Európa-bajnok, mert ő már világbajnok, mert ő már olimpiai bajnok, és úgymond privilégiumai vannak.
Ilyenkor te beavatkoztál?
Nem avatkozhattam be, de amikor mentem haza a kocsiba, akkor dühöngtem, hogy nagyon bízom benne, hogy ezt amikor majd jönnek hozzám a játékosok és válogatott, mert ezt a viselkedést nem engedi meg magának.
Kását kaptad ilyenen valaha is? Többet nem. Engedett meg magának.
Megmondom őszintén, hogyha nem lenne itt, akkor is azt mondanám, hogy nem. Voltak olyan játékosok, akik erre hajlamosabbak voltak. Egyébként nagyon hamar tisztáztam velük, amikor az első hét volt a közös válogatott munkában. Még nem tudták levetkőzni abban 8-9 hónapban megszokott rossz stílust, és nagyon hamar adtak esélyt arra, hogy beavatkozzak, és visszaállítsam a rendes menetbe. Őket nem, a Tamás az annál, nem is azt mondom, hogy tisztességesebb, annál sportemberi, mondhatom azt is, de nem akarom a többieket ezzel degradálni. Tamás annál sportszerűbb volt, hogy ő megengedjen magának, akár játékvezetővel. Néha tiltakozott egy-egy ítélet miatt, de az nem ugyanaz, mint hogy úgy nézel ki, hogy na fújsz már valamit, basszus. Ebből a szempontból sokkal példamutatóbb volt. Edzéseken, amikor néha Nyavka arcokat vágott, az nem volt annyira példamutató, de viszont a Tamást így szerették a játékostársa, és el tudták tőle fogadni.
Volt neked korábban, és tudunk titkot tartani, zseni tudatod?
Az mit jelent?
Amikor azt érzi az ember, hogy gyerekek, azért én nagy király vagyok, egy kicsit többet megengedhetek magamnak.
Ez hát a zseni, most nem tudom, minek nevezzük, nyilván az ember érzi magán, tudja, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Én is tisztában voltam a képességeimmel, tudtam, hogy bizonyos dolgok nekem egyszerűbben kivitelezhetőbbek, mondjuk, mint másoknak, de mások meg másban voltak sokkal jobbak, valaki sokkal nagyobb volt a munkabírása, a munkamorálja, nem tudom, tehát, hogy itt szét lehet választani, ki miben volt jó, de az tény, hogy sokszor mosolyogtam magamba, vagy nagyon szerettem azt az érzést, hogy sok mindent meg tudok csinálni vízben, vagy hogy a labdával sok mindent meg tudok csinálni. Szerettem az ösztönösséget a játékomban, azt, hogy nem gondoltam túl, hanem úgy azt cselekedtem, azt csináltam a vízben, amit éppen jónak láttam, és úgy jött magától minden.
Mindkettőtökös szól a kérdés. Ilyen sikerek után, menet közben kapja magát az ember, hogy van valami fajta legyőzhetetlenség tudata? Amikor bejöttek a lépései, amikor sok mindennek ellentmondva újra és újra nyer, kaptátok-e magatokat azon, hogy ezt nem mondom, hogy elbizakodottság, talán a legjobb szó a legyőzhetetlenség tudat?
Hát inkább önbizalomnak mondjuk, igen. De azt hiszem, hogy az alázat az mindig ott volt, és azt számított, hogy...
Nekem nem volt, én mindig tartottam attól, mert láttam azért én őket a hétköznapokon esendőnek, én mindig tartottam attól, hogy lehet, nem túl sok kell ahhoz, hogy lehet, hogy picit megborul a bili, és nem olyan lesz a teljesítmény, tehát én azért mindig óvatos voltam, és mindig tiszteltem annyira az ellenfelek erényeit, hogy tudtam, hogy ahhoz nekünk jót kell produkálni, hogy újra meg újra győzhessünk.
Ha egy konfliktus pontot említhetnék, az amikor elvonultatok a vadászházadba, ez azt hiszem 2002?
Igen.
Talán jól lövöm be, amikor benned, de talán a csapatban is fölmerült, hogy együtt kell lefolytatnotok.
Én bennem nem merült föl, hogy ő bennük fölmerült, azt ők tudják, nem tudom, az mindenképpen felmerült, és a Tibi volt akkor a csapatkapitány, és a buszba, hogy jöttünk az a Belgrádból, a világkupáról, előre jött hozzám, és beszélgettünk egy kicsit, és azt mondta, hogy zavarja őket, hogy úgy érzik, hogy nem szeretem őket. Mondom, Tibi, nem arról van, hogy nem szeretem őket, nem szeretek benneteket, csak miután kétszer megverjük csütörtökön és szombaton Belgrádban a jugoszláv válogatottat, azt követően a nálunk gyengébb orosz csapat ellen a döntőben, ha kikapunk, akkor hadd legyek szomorú. Én szomorú voltam, és igazából nem szóltam senkihez, de ez nem az volt, hogy az érzelmeimet változtatta meg, hanem az aktuális lelki állapotom volt. És körülbelül ezt beszéltük ki, gyorsan telefonáltam a vadásztársaknak, előkészítették a bográcsot, ez az amaz, és akkor azon kívül, hogy egyébként egy szép délutánt együtt töltöttünk, azon kívül azért ezeket a problémákat átbeszéltük ott frissibe, és nem úgy mentek vissza az egyesületekbe, hogy ez megmaradt volna. Bezárkoztunk egy 50 négyzetméterbe 14-en, és mindent megbeszéltünk, és egyébként nem volt komoly megbeszélni való, tisztázni való volt néhány dolog, és aztán a következő évben 2 aranyérmet nyertünk.
Most gondoljunk bele, hogy hány évig dolgoztunk együtt?
16 végül.
16. Most, tehát ezek a hullámvölgyek, ezek kellenek ahhoz, hogy aztán nyerni tudjunk. Tehát a vereségek kellettek. Pörzsbe 98-ban, akkor kikaptunk a spanyoloktól. Utólag az kellett ahhoz, hogy megtanuljunk aztán nyerni. Tehát 16 évig együtt dolgozni és konfliktus nélkül lejátszani
akkor
azt
nem
az időszakot,
semmit.
Akkor nem jelz semmit, olyan nincs. Tehát az ez egy szappanopera volt ugyanúgy. Tehát hogy itt nyilván voltak hullámvölgyek, és akkor azokat meg kellett oldani, és abból mindig erősebben jöttünk ki, és ezért tudtunk nyerni. Tehát ez olyan nincs, hogy minden tökéletes, úgyhogy szerintem főleg utólag nyilván akkor az ember, amikor benne van, akkor az úgy szarul esik neki, meg vannak kellemetlen szituációk, de utólag hát ez így szépen volt megírva, tökéletesen.
Egyszer 2007-ben azt hiszem 4 játékosnak megemlítetted, hogyha úgy gondoljátok, akkor én kiszállok, ha úgy gondoljátok, hogy az olimpián több esélyetek van nélkülem. És Benedek Tibor tudomásom szerint meg se várta a mondatod, és azt mondta, hogy na ne hülyeskedj.
További neveket nem mondok. mert nem akarok senkit megbántani, hogy miért nem volt köztük. Néhány olyan játékost hívtam föl, akire úgy gondoltam, ha nem én leszek 2008-ban a kapitány, ő akkor is válogatott lesz. Nem éreztem a négyen kívül senkit, aki bármilyen szövetségi kapitány esetében biztosan a válogatott tagja lenne, csak ezt a négy fiút. Ezzel a négy fiúval beszéltem, és egyébként egyöntetően az jött ki, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ezt az olimpiai ciklust nekünk együtt kell befejezni. A Tibi tényleg nem várta meg végig a mondatot, a kérdést, és ugyanezt mondta, de a másik három is ezt mondta, azok valamivel hosszabb beszélgetések voltak. Én fölajánlottam, hogyha másra nagyobb esélyetek van olimpiát nyerni, én szívesen félreállok. Mi a véleményetek? Megbírtam volna tenni. Azért nem olyan rettenetes dolog félreállni VB aranyjal, EB aranyakkal, két olimpiai aranyjal, és hagyni egy nagyobb esélyt másoknak. Abban a három szezonban egy-egy nüansz miatt, ugye most a nüansz a legdivatosabb szó a mai magyar vízilabdában, egy-egy nüansz miatt abban a három évben nem volt aranyunk, volt ezüstünk, de nem volt aranyunk, és ezért merült bennem fel, hogy lehet, hogy mással az a egy-két nüansz az mellénk állt volna. Volt a Tamásnak ott 2007-ben egy másfél tesztos előnye úszott a horvát kapu felé egy-két perccel a végélőtt egy gólos vezetésnél, és fújtak egyet a Gergőren egy faltot, amivel ugye eldőlt volna az az aranyérem, és akkor nyilván ez a beszélgetés nincs köztem, és a négy játékos között egyenként beszéltem velük, nem tudtak egymásról, tehát mindenki a saját véleményét mondta.
Ha jól sejtem, azért Kásás Tamás helye is elég biztosnak volt tekinthető a következő olimpián, de hát megkérdezem tőle, hogy ő is kapott-e ilyen telefonhívást, nem vagyok tiszteletlen és udvariatlan, ugye?
Igen, én nagyon rossz vagyok ezekben, tehát én például nem emlékszem.
Hát nem volt fontos kérdés, ki lesz a kapitány jövő.
Nem, ugye az ember mindig a szép dolgokra emlékszik a végén, és igazából nekem...
Arra emlékszel, hogy kint voltunk Tahiba, és ott a teraszon grilleztünk egyet?
Emlékszem.
Ez a...
De hogy ki volt ott?
Ott volt a csapat. Ott volt a csapat, igen.
Nem emlékszem a vadászházra is, csak konkrétan nem...
A mondatokra nem emlékszem.
Nem.
Meg, de nem olyan nagyon már én sem, csak az, hogy tisztáztuk, és nagyon jó.
Ha akkor így eszembe se jó.
Volt egy lovasfogat, elmentetek az erdőbe a lovasfogattal, lövöldöztetek légpuskával, és finom bográcsos és kemencés ételek voltak. Igen, nem először voltunk, és én most, ahogy így jöttem ide, megláttam itt egy Toyota Celicát, és úgy belegondoltam, hogy a Tamás ezzel a Toyota Celicával jött ki acsán a vadásztanyára úgy, hogy az erdőbe földúton 2 kilométert kell jönni, és az körülbelül 3 centi magas a Toyota Celicának az alváza a föld fölött.
Most biztos nem vennék ilyen autót.
És a Sydney győzelmet is ott ünnepeltük. Akkor vadmalac volt szintén kemencében.
Körát mi volt?
Nem emlékszem.
Pedig neked nagyon kivételesen jó.
Jó a memóriám, így van, de szerintem nem volt köret, kenyér volt, hát falun. Hús és kenyér.
Jó, hogy itt voltatok, köszönöm.
Köszönjük.
Kemény Dénes és Kásás Tamás után a csapat, ha úgy tetszik, krónikásával, Csurka Gergellyel, a Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetőjével beszélgetek. Mindenek előtt szerintem érzékeltest pár eredménnyel vagy adattal a kemény korszak sporttörténeti jelentőségét. Miben áll ennek az egyedülvalósága?
Ez nagyon egyszerű, egyetlen egy adattal, ugye a 3 olimpiai bajnoki címet azt mindenki tudja ki betéve, de amilyen se az előtt, se az után, tehát az első 12 évet vegyük, mert ugye az utolsó 4 az nem volt annyira olyan, de abban a 12 évben, tehát 1997-től 2008-ig 25 világverseny, ez azt jelenti, hogy olimpia, VB, Európa-bajnokság, világkupa, világliga, 24-szer, érmes volt ez a csapat. Egyszer nem, 2001-ben a Fukuokai világbajnokságon, ami egészen elképesztő, tehát ilyen sorozata senkinek nem volt, tehát akkoriban az, hogy a négy közé kerülünk és érem, az ilyen olyan szinten volt magától értetődő, és ennek volt ugye egy előképe, amiről azért szokott szó esni, de ugye azért ez is egy félelmetes statisztika, hogy ugye a csapat magját alkotó 75-76-os korosztály, ez alatt játszottak ők 66 meccset, abból 65-öt megnyertek, egy volt döntetlen, amikor a három legjobb játékost elvitte a felnőtt válogatott felkészülésre. Tehát,
ugye ez a bizonyos Kásás féle korosztály.
Így van, Kásás, Tamás, Molnár Tamás, Szécsi Zoltán, Kis Gergő, mondjuk ők egy picivel később, de ugye ott mindig az volt, hogy akik nagyon jók a fiatalok közül, azokat már beveszik, de Fodor Rajmund.
Őket építette be Kemény Dénes, beköszöntekor gyakorlatilag majdnem, hogy komplett módon így a magyar válogatottban, elegyítve a korábbi pár sztárjátékossal.
A Dénesnek, hogy végül is ő lett egy rendkívül érdekes MVLS elnökségi ülés végén, ugye őt választották kapitánynak, ugye ilyen 6-5-4 így volt a szavazatok megoszlása, és nem rendeztek még egy fordulót, tehát nem az volt, hogy legyen 50% fölött, hanem
ez rendhagyó volt, hogy nem lett ez rendhagyónak minősült, hogy nem lett második forduló?
Hát az igazság, hogy mivel 89 óta van önálló MVLS, ezért, hogy nem nagyon volt ennek hagyománya, hogy ez most, mint a brit választási rendszer győztes mindent visz egy kör alapján, vagy kellene. Ez csak olyan fura volt, mert ugye akkor mindenki Gerendás Györgyöt várta, hogy ő veszi át a kapitányságot, őt jelölt a liga, és ugyanott volt ugyan viszont egy ilyen szűk kör, a Szívós István által úgymond szervezett szűk kör, amelyik viszont mindenáron a Dénest akarta, mert mondván, hogy azt tesz most jót abban a légkörben, ami akkor a magyar vízilabdában uralkodott, hogy olyas valaki kell, aki nem feltétlenül volt a korábbi olimpiai bajnok, hanem valahogy egy picit kívülálló.
Ő Olaszországból jött, ugye a Komoly-tó
partjáról. Így van, a Komoly-tó partjáról, amit akkor senki nem értett, hogy a Komoly-tó partját miért hagyja, ezért ott a Dénes. Ő pont azért, mert hát a Fecsó fia, tehát ugye Kemény Ferenci, aki ezt a fantasztikus utánpótlásgárdát kezelte, vagy vezette, hogy ő sokkal tehát ő nem, valószínűleg a Gyuri is hozzányúlt van a fiatalok, de biztos, hogy nem ilyen formában, hogy egyszerre 8-9 ember.
Ebben miért vagy ilyen biztos?
Mivel ő volt 2 évig a Gyurinak, Gyuri mellett a második.
Kurkai György mellett, igen. Tehát a Kemény Dénes megelőző időszakban.
Igen, igen. És,
tehát kellett az új seprő bátran és jól seper elve, hogy Kemény Dénes tulajdonképpen egy ilyen paradigmát váltva a nulláról kezdje fölépíteni a csapatot?
Tulajdonképpen igen. Tehát ez nyilvánvalóan ez egy teljesen más volt minden.
De ez mekkora volt akkor a kockázat és a tét a szövetség részéről? Tehát ez azért nem tűnt egy magától értetődő választásnak, finoman szólva.
Abszolút nem, és azt kell mondanom, hogy óriási kockázat volt, akkor volt ilyen kvázi olasz fóbia, hogy mindig kikaptunk 15-ből 14-szer az olaszoktól. Minden nagy versenyen mindig kikaptunk a Horkai érában, meg előtte is. És ezek úgy 97-es EB negyeddöntő, az olaszok minket választanak. Tehát ők direkt kikaptak az utolsó meccsükön az oroszoktól, hogy velünk játszanak, mert azt mondták, hogy nekünk menni szokott ellenük. És az látszott, hogy nem egyébként. Tehát egyszerűen nem volt az. Hát az olaszokat ők mindig megverték gyerekként is, hát hallottak ilyesmi, de ez a 97-es sevillai EB-n, ami ugye a klasszikus történetek, hogy a döntő előtt 3 órával ilyen nyomozósdít, meg nem tudom miket játszottak
a
mieink a szállodában, meg vudúzták a körtéket, meg mindent, tehát ilyen csupa ilyen hihetetlen infantilis dolog egy Európa-bajnoki döntő előtt, és aztán megnyerték.
Mert tehát, nem az volt ebbe, Gergő, hogy ez a csapat nem is mert a vereség fogalmát?
Igen, ez nagyon fontos. És az érdekes, hogy amikor meg időnként, akkor így nagyon nem értették, hogy ez hogy történhetett meg velük. Tehát amit ugye mondtam az elején, hogy ez a 25-ből 24, ugye ennek a többsége arany, de az összes ezüstnél, meg a bronznál, úgy mindegyiknek megvan a maga története, hogy tulajdonképpen nem igazán értjük, hogy azt se, hogy miért nem mi nyertük.
Mert a formál logika alapján nekünk járt volna?
Nem járt volna, csak nem, gyakorlatilag nem tudsz olyan meccset mutatni ebből a 12 évben, amikor ezt a csapatot, ha tényleg az a csapat volt együtt, akkor idézőben nagyon verték volna. Tehát ezeknek az ezüst meg a bronzérmeknek a 85%-a egy gólokon múlott. És ezekben vannak olyan szintű hőstettek, amiket egyszerűen mai ésszel már azt mondod, hogy ilyen nincsen, hogy 2002-ben a világkupán, amit végül aztán valahogy nem nyertünk meg, mert az oroszok megint csak óriási mákkal, ilyen fejen pattant meg a labda, meg nem tudom micsoda úgy valahogy megvertek, de azelőtt mi konkrétan 48 óra alatt a szerb csapatot 2-szer vertük meg Belgrádban 5000 néző előtt. Egyszer a csoportmeccsen, egyszer meg az elődöntőben. Tehát 2004-ben az athéni olimpia előtt, az athéni olimpia évében 7-szer játszottunk a szerbekkel, mert ilyen világliga miatt össze lettünk párosítva, plusz az olimpián, 7-ből 6-szor vertük meg őket, és amikor az egyszer otthon megvertek minket, az ilyen az előző napi után már egy kicsit a bírók is, hogy ne az legyen, hogy megint kikapnak. Tehát olyan elképesztő erő volt ebben a csapatban, amihez fogható, tehát van például egy ilyen aranyos vita, hogy vajon a 2004-es vagy a 2008-as csapat volt-e a valaha volt legjobb. Tehát a,
ugye már az egyetemes vízilabda sport.
Az egyetemes, tehát ami, amióta ezt a sportágat játsszák, meg 1900 óta az olimpián van, a Sandro Campagna, ugye a Nemzet Aranyai című filmben, ő azt mondja, hogy ő hát úgy most úgy, mert ez egy, érdekes, hogy nézegeti. Így visszafelé nézeget, hogy év közben, és azt mondja, hogy pont így elég került, és a 2008-as végignézte a csapat névsort, azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy ez volt minden idő legerősebb válogatott. Úgyhogy egyébként, hogy végignézed azt a névsort, ami ugye benne volt már a két Varga testvérpár, a Dani meg a Dumi, akkor még ilyen nagyon zölden, én azt mondom, hogy nem vilatkozom vele, tehát az is egy elképesztő válogató, nem véletlenül, hogy az is veretlenül lett olimpiai bajnok, de amit a 2004-es csapat csinált az aténi olimpián, az tényleg ilyen sosem volt, sosem lesz. Tehát az olyan még nem volt az olimpiák történetében, ugye megint csak, hogy csoportmeccs is így, hogy egy adott, a későbbi győztes válogatott kétszer veri meg az ezüst meg a bronzérmest, mert megvertük kétszer a szerbeket, és megvertük kétszer az oroszokat. És olyan sincs, hogy Aténiel elődöntő, a más orosz meccs második fél évben nem kapunk gólt, tehát 16 percig nulla, majd a szerbek ellen bekaptunk kettőt, aztán 14 és fél percig nem kaptunk gólt. Tehát magyarán az a csapat az elődöntőben, meg a döntőben, a második fél időben gyakorlatilag lenullázta a két legerősebb csapatot, az ezüst meg a bronzérmes. Ez egy mai vízilabdában elképzelhetetlen. Olyan győzelmi vágy feszítette őket, és sose volt az, hogy jól lakunk, tegyük hozzá, akkor még nem volt az a fenen egy jólét a klubokban, hogy azt érezd, hogy a válogatottba elmegyek, de azért nekem vigyáznom kell magamra, mert hogy...
Meg nem csak a klubokba talál, még a szövetség sem tudta megközelítőleg sem annyira díjazni.
Ó, dehogy.
Tényleg érdekel, hogyha még ez sem volt számukra ilyen nagy mozdítóerő. Mitől emelkedtek ők ki ennyire akaraterő, vasakarat, ambíció és leküzdhetetlen vágy és célorientáltság tekintetében?
Szerintem ez ilyen egymást erősítő folyamat egyfelől, és akkor ugye van az, hogy tehát ezek nagyon erős karakterek mindenki. Tehát azért az is. Tehát pontosabban vannak azok a, tehát volt a nagyon vicces emberkék, ugye Székely Bulcsú, Vári Attila, akkor volt ugye a Molnár Tamás, aki az a típusú voltak, hogy a Canottieri Napoli elnöke effektíve a szegedi lakásuknak a nappaliában térden állt előtte, hogy írja alá a szerződést, és ő azt mondta, hogy bocsánat, nem, mert nekem még be kell fejeznem a jogi egyetemet itt Szegeden, ami azért mutatja, hogy ő neki volt egy ilyen célorientáltsága, és akkor van Kásás Tamás, az ösztönös zseni, akiről ugye tudni kell, hogy tehát ugye van, aki azt mondja, hogy a vízilabdában jó a Tamás, meg az a fajta ösztönös zseni, hogy Spanyolországban voltunk ilyen edzőtáborban, ahol egy feszültség leengedő, mert egy edzőtábor azért mindig egy kicsit, mert ott még dolgozni kell, meg sokat úszni, hogy akkor elkezdtek kosárlabdázni, és olyan szinten tudott behinteni a Tamás három vagy négy, úgy egymás elleni játékban 3-4-3 pontost ilyen, meg amikor azt mondja, jó, az utolsó kosár, és akkor én voltam vele teniszezni, és nekem volt egy nagyon jó edzőm, aki ilyen korosztályos válogatott fedezett föl, és akkor a Tamás mondta, hogy egy kicsit akkor vegyék át a szervát, és az edző mondta, hogy jó, hát és akkor ez az a szerva, amit, és akkor a Tamás így ütött, és az edző, hogy te azt mondtad, hogy soha nem játszottál edzővel, és mondta Tamás, hogy nem. De azt mondta, Tamás, nekem megmondhatod, hogy igen, mert ezt a gyerekekkel mi 3 hónapig gyakoroljuk, hogy a utőt úgy fogja, hogy... Tehát ő az tényleg az a zseni, aki a vízilabdában a legnehezebb egyébként, és mégis. Tehát a lazaság, a gömbérzék és az egész, és az egész egy ilyen, tehát ő úgy utált, igazán lusta volt, utálta az egészet, hogyha sokat kellett úszni. Emlékszem, hogy kinézett rám, hogy mindig, amikor egy úszásból beért, hogy ilyenkor kérdezem, hogy miért nem teniszezni mentem inkább, sokkal nagyobb pénz, és még mindig itt vagyok, de a meccsen ott is. Tehát megszakadt, és pont, amit ugye még mindig a gólokra emlékezünk, de pont az volt a lényeg, hogy azért ott ezek úgy tudtak védekezni, hogy senki más, és a vízilabdában azért alapvetően az alap.
És hát ne feledkezzünk meg, ha már itt kiemeltünk pár hírost, Benedek Tiborról sem.
Ő a következő, tehát, és hogy mellettük éred be 2004-re csapatkapitánynak a Tibor, akihez fogható vezére a magyar vízilabdának vízben nagyon kevés volt. Tehát most nemrég beszéltem ugye Varga Zsolttal, de a Zsolt volt az, aki igazándiból például a Sydney csapatnak volt a szellemi vezére. És ő azt mondta, hogy tehát pont most beszéltük, hogy hát igen, ha lenne egy Tibor-szerű játékos, vagy egy Cséká, mert a Tiborról azt kell tudni, hogy ellentétben a Tamással, ő aztán zéró gömbérzék, tehát tényleg, tehát ő vérhólyagot rúgott a labdába, amikor fociztunk, és rettentesen teniszezett, amikor teniszeztünk, de úgy volt, egy siófoki teniszmeccsünkre emlékszem a mai napig, 6-0-7-6. Tehát az első nap semmi, és aztán utána így elkezdte összekapni, meg kaparni, meg minden, és valahogy az ember elbizonytalanodott, mert úgy áradt az eszeveszett küzdeni akarás onnan a túloldalról. És a Tibor volt az ugye, aki gyerekként, vagy 16 évesként kimondta az edző, hogy 4000 méter úszás, és ugye aztán ott hagyta őket, és akkor kijöttek ki a játékosok a vízből, mert hogy azt mondják, hogy nem érdekel, és ő volt az egyetlen, aki a fél homályba a KSI-ből annak idén a 4000 métert leúszta. Vagy ugye ők voltak a ketten a Varga Zsolttal, még a régi császár, ugye azt mondták, hogy ez volt az egyik titka ennek a generációnak, hogy meg volt a régi császár, ami ilyen egy méterrel volt az egyik oldalon a fal a víz fölött, és ott ugye baromi jól lehetett lőni, mert az mindig visszajött a labda, nem az volt, hogy elment a kedved tőle, amikor nem találtad el a lövőfalat. És a Tiborék azokat mindig az úszómesterek küldték ki este 8:30-9:00-kor a vízből, mert ott ő neki nem ment úgy, mint a többieknek, ezért begyakorolt, tehát ami a kásásnak genetikailag elsőre megy, ezt a Tibornak is ment, majdnem olyan jól, nem annyira jól, körülbelül azért, mert ezerszer gyakorolt a gyerekként.
Biztos nagyon dilettáns a felvetés, de itt voltak éppen egy rendkívül szerencsés csillagállásról beszélhetünk, hogy ennyire sok komponens egyszerre találkozhatott, vagy van valami recept, ami Kemény Dénes keze alatt arannyá változott?
Nyilván ez olyan szempontból, tehát ez ugye ez megint olyan, hogy ezt sose fogjuk megtudni, hogy mással is ment volna-e. A Dénessel biztos, hogy ment, mert ő egyrészt ugye ő hozott egyfajta ilyen változást, hogy mert a Horké Gyuri is nagyon értett a vízilabdához, de azt tudom, hogy ott egy idő után nagy feszkó lett, mert ő azért is lebarmolta a társaságot, amire egy római világbajnokságon, hogy ketchupot tesznek a tésztára, mert ugye Olaszországba jött, és az Olaszországban sértés. És ez nem az, hogy nem, tehát nem az volt, hogy ez most itt ilyen valamiből ilyen klasszikus konfliktus, csak tudod, így mindig egy ilyen, és akkor egy idő után a játékos azt mondja, hogy a Dénes meg így, azt tudom, hogy első túra, egy Görögország világkupa, valami szigetre átmentünk a szűnnapon, és akkor a két legfontosabb játékos, a két legidősebb, vagy nem legidősebb, de mondjuk a két úgymond idézőben öreg játékos, Benedek Tibor, Varga Zsolt motort bérel, a fiatalok ott jöttek, mentek, és akkor ott úgy ilyen klasszik motoron, de egyszerűen nem ilyen kis robogón, hanem ilyen izmosakon, ugye elkezdtek ott úgy, ugye elmentek, visszajöttek, és néztek a Dénes, azt mondta, figyelj, nem tudom, hány évesek tudnak vigyázni magukra, remélem legalábbis.
Tehát sokkal lazább volt.
Abszolút laza volt, ilyen szempontból, viszont ahogy így haladt előre az idő, és a Dénesnek ugye két óriási, hát nem szerencséje volt, hanem a közeg olyan szempontból dolgozott alá, hogy olyan mértékű merítési lehetősége volt, amiről ma például a Varga Zsolt csak álmodik. Tehát az, hogy csak mondjuk egy nevet mondjak, Kis Csaba, aki tehát kézben valami egészen zseniális balkezes játékos volt Szegedről, és egy-egy Európa-bajnokságra odafért, talán amikor ugye Tibor el volt tiltva például, vagy ilyesmi, de a Benedek Kisgerő Madaras hármas fellé egyszer nem tudott. Tehát a Csaba, ha máshová születik, 400-szoros válogatott. Tehát mi velünk folyamatosan szembe jöttek a jugók, görögök, 8 év alatt egy normál balkezesük soha nem volt. Spanyoloknak is épp hogy. Tehát mindegyik csapat örült, ha volt egy. Nálunk meg volt három, és egy otthon maradt, aki bármelyik másikba odaférhetett volna. És ugyanígy lehet mondani még, és ugyanakkor a Dénes, amit még pontosan azért, mert nagyon jól jöttek, nagyon sok fiatal volt, aki még beférhetett volna, ő zseniálisan sakkozott az emberekkel, hogy ne érezze magát senki biztonságba, és az edzéseken is köpjék ki a tüdejüket folyamatosan, mert ott az olimpiai csapat kijelölés előtt 3-4 ember kivételével mindenkinek nagyon komoly zapszem volt abban a bizonyos hátsójában, hogy bekerül-e. Egy Vince Balázs, aki kimaradt 2000-ben, egy Fodor Rajmund, aki elengedte a kezét 2007-ben. Tehát ezek nagyon, ahogy a Steinmetz Barna Vári Attila, akik tényleg egy masszív beton volt 2004-ig, és ők ugyanakkor ugye mindig az volt, hogy akkor legyen egy kicsit variábilisabb a támadó játékunk és minden ilyesmi, és erre azt mondod, hogy két ilyen back, és ezt mondták a külföldiek is, hogy úgy érezték, hogy sebezhetőbbé válnak a magyarok hogy kimentek. És kétségtelen tény, hogy ugye a 3-4 éves ciklusból az első kettő, az gyakorlatilag egy kaptafára készült. Most a 97, oké, de hogy mindig az volt, hogy az olimpia előtti évben idézőben átvettük a hatalmat, megnyertük a világbajnokságot, vagy megnyertük az aktuális eseményt, és az olimpiát is besöpörtük. Tehát mindig az volt, hogy a ciklusnak az olimpiai ciklus második két évében akkora már fullasztó volt a fölényünk. Tehát olyan elképesztő fölényben volt a csapat, hogy abból az olimpia szinte egyenesen következett. 2008-ban nem ez volt a helyzet, ott is nüanszokon múlt, hogy 2007-ben nem lettünk mellőre világbajnokok, mert egy hatszorosan megnyert meccset vesztettünk el a horvátok ellen. Ennek ellenére azt gondolta mindenki, hogy ez már nem ugyanaz a csapat, a védelme, igen, de 2008-ban úgy lettünk olimpiai bajnokok, hogy még nagyjából ugyanannyi meccsen lőttünk 53 vagy 54 gólt Athénben, addig Pekingben 86-ot. Tehát a kétségtelen tény, hogy nem voltunk annyira hátul olyan beton, na, de ami elől ment a két Vargával, akik ugye bejöttek, és még a még nagyon tökéletesen még mindig fantasztikus formában lévő úgymond a régiek közül, hát az eredményezte azt, hogy a Pekingben is volt. Teszem hozzá, hogy csak egy, még egy szállat varjunk el, a Benedek Tibi féle dolgot, hogy ilyen a csapatkapitány, hogy mutass nekem még egy játékost, aki 38 évesen, kétszeres olimpiai bajnokként, úgyhogy mindent megnyertél hatszor, és a világ legjobb balkezesének, vagy egyik legjobb balkezesének tartanak, elmész Egressy Jánoshoz, a TF-re, az egyik legjobb úszóedzőhöz, úszó leckéket venni. Mert a Tibor elment rendszeresen vízilabda edzések mellett, elment úszó leckéket venni, mert azt mondta, hogy tudja, hogy rossz, már gyengül a technikája, és ő neki ahhoz, hogy csapatkapitányként tökéletes energiával jássa el azt a feladatot, amit neki el kell látnia, neki javítani kell az úszótechnikáját, hogy az energiavesztesége a lehető legkisebb legyen, mert ennyi idősen neki ott kell lenni a vízben, de az agyának tudnia kell, és erre mondta azt annak idején Székely Bulcsú, meg mindenki más, hogy a Tibor volt az, hogy egy rendet tartott a csapaton belül, másrészt belenéztél a szemébe a vízben, és tudtad, hogy egy pillanat is sem érezheted azt, hogy fáradt vagy. Az a fajta tűz, ami az ő szeméből áradt meg, ahogy ő üvölteni tudott meg hergelni a többieket, pont az a lényeg, ezt egyébként egy spanyol kapustól tanulta, a Royántól, akivel Rekóval voltak együtt, de ezt olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ezt jól időzítve, hogy az is egy óriási erőt adott a csapatnak. Nem véletlen egyébként, hogy 2005-2006-ban volt egy kicsi elgyengülés, amikor ő nem volt, de amikor visszajött, akkor mondanatok, ez megint más lett.
Most azokra a szeánszokra gondolsz, amikor meg is fogták egymás kezét sokszor a meccsek előtti napon, ahol Kemény Dénes se lehetett ott, így és van. Egészen extratikus beszédeket.
De pont az a lényeg, hogy ezek nem az volt, hogy ez minden meccs előtt, mert az pont az a lényeg, hogy ez a bizonyos, a kevesebb több. Tehát amikor jött, tehát az egyik legemlékezetesebb, az az athéni elődöntő előtti volt, az orosz meccs, mert ugye az ilyen hülyén jött ki, hogy az utolsó meccsünk az orosz meccs volt a csoportban, majd ott megvertük őket, ezzel biztos elődöntő, majd visszakaptuk őket, mert úgy az ága az úgy volt, hogy megint velük. És a meccs előtt azt mondták, hogy ott fákról leestek a levelek, úgy üvöltött a Tibor velük, hogy egy pillanatig se gondolják azt, hogy ez ugyanaz lesz. Hogy majd az oroszokat majd most ugyanúgy, mint simán meg fogjuk verni, mint a csoportban, mert ez olimpia elődöntő is. És azt mondják, hogy visszaadhatatlan, és sajnos senki nem hagyta bekapcsolva a telefonját, mert ugye ma már ezek ilyen nagyon nagy divatok, hogy viszem az öltözőbe, és akkor a kapitány beszéde a ide előtt. Az biztos, hogy ez így együtt maga volt a tökély, és egy olyan korszak a magyar vízilabdának, amihez fogható nagyon kevés volt, bár volt egy pár aranykorszak, azért ezt tudjuk.
Ez volt tehát a nagymű Kemény Dénessel, Kásás Tamással és Csurka Gergellyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Mériam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!